Sok dolog, amit tegnap még tudománynak tartottunk, azt ma már áltudománynak tartjuk, van fordított irányú fejlődés, és úgyhogy ez nagyon, nagyon bonyolult kérdés, erre nyilván azért nem tudunk általános választ adni, mert akkor az azt jelenti, hogy mi minden tudományterületben tökéletesen jól tudjuk azt, hogy mi a jelenlegi ismeret, hát erre szerintem senki nem képes, ez erre van, csak valami transzcendens lény rendelkezhet ezzel a tudással.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Társadalomtudományokról lesz szó, pontosabban társadalomtudományi témájú könyvekről. 10 ilyen könyvet ajánlok a Top Ten rovatban, és mai beszélgető partnereimmel, Fajuna Nórával és Krekó Péterrel is ilyen témáról beszélgetünk, hiszen nemrégiben jelent meg Sarlatánok kora, Miért dőlünk be az áltudományoknak című könyvük az Ateneum kiadó gondozásában, és itt a járványtól kezdve alumínium sisakosokon át a határkérdésekig mindenfélét meg fogunk vitatni, még talán vitatkozni is fogunk. A 100 év magány rovatban pedig olyan természettudományos kísérletekről fogok beszélni, amelyek azt bizonyítják, hogy az olvasás a mindennapi egészségünk fenntartásában, az életminőségünk megőrzésében és javításában is szerepet játszik. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Többször beszéltem róla a Buksóban, hogy az olvasás nem csak örömszerző tevékenység, és fontos az életünkben, hanem az egészségünkre is jól hat. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy az olvasás a mindennapi egészség fenntartásában, az életminőség megőrzésében és a javításában is szerepet játszik. Ugyanis nem csak információ, átvitel vagy átvétel, nem csak egy történetben való elmerülés a lényege. Az olvasással töltött idő során lezajló agyi folyamatok közvetlen hatással vannak a fizikai jólétünkre, érzelmi és lelki egészségünkre. A rendszeres olvasás egyes vizsgálatok szerint évekkel meg tudja hosszabbítani az emberek életét. Az Országos Széchenyi Könyvtár nemrég kiadott egy kis tanulmánykötetet, amelyben a legfrissebb ezzel kapcsolatos tudományos eredményekből szemléz, én pedig ebből szemlézek egy kicsit. A könyv címe Az olvasás hatása az egészségre, ilyesmik vannak benne. Az olvasás egészségügyi összefüggéseinek kutatásában elsősorban az agykutatás és az idegtudomány érte jelentős eredményeket az elmúlt években. Az idegtudományok azonosították az olvasás folyamatában szerepet játszó agyterületeket és idegpályákat. A legkorszerűbb képalkotó eljárásokkal kimutatták, hogy az agyban olvasás közben nem csak a szavak vizuális felismeréséért felelős agyterület aktiválódik, hanem számos más agykérgi terület is működésbe lép. Azt is megállapították, hogy az olvasás gyakorlása pozitív hatással van az érintett idegpályák fejlettségére. Más kutatások szerint az olvasás az úgynevezett szociális kogníció, azon belül az empátia fejlesztésében is szerepet játszik, az empátia pedig több kutatás szerint is korrelál a jó mentális egészségi állapottal. Klinikai tapasztalatok igazolják, hogy az olvasás segíthet lassítani az időskori szellemi hanyatlást is. Rajna Péter ideggyógyász, az Alzheimer-kór kutatója például így fogalmaz, egy-egy regény vagy novella olvasása hihetetlenül aktív és kreatív folyamat, mégpedig azért, mert közben több eredeti élményhez is jutunk. Ennek oka főképp az, hogy valamilyen szinten minden ilyen mű hiányos, hiszen még az 1000 oldalas regények sem tudnak egy adott helyzetet teljes mértékben visszaadni. Az persze meghatározza a szerző, hogy a maga részéről mit tart fontosnak, hiszen azt írja le és emeli ki, de a többit az olvasóra bízza. A professzor szerint az, hogy az olvasónak töredékekből kell összeraknia a történetet, komoly agymunkát és nagy kreativitást igényel. A legkorszerűbb képalkotó eljárások, mint az MRI is azt mutatják, hogy az olvasás közben nem csak a puszta betű felismerésért vagy a látásért felelős központ aktiválódik, hanem egész agyi hálózatok jönnek működésbe. Ez nagyon fontosnak mondható az időskori szellemi hanyatlás karbantartásában, sőt az Alzheimer-kor megelőzésében is szerepe lehet, Rajna Péter szerint emiatt különösen nagy jelentősége van a sok és rendszeres olvasásnak. Az olvasás agyi hátterével elsősorban az idegtudományok foglalkoznak, egy amerikai kutatás szerzői azt a folyamatot tesztelték, hogyan változtatja meg egy regény olvasása az agyunkat. Ennek érdekében funkcionális mágneses rezonancia képalkotás, azaz fMRI segítségével 19 és 27 éves résztvevő agyi aktivitását vizsgálták, akiknek otthon egy regényt kellett elolvasniuk meghatározott részletekben. Ugyanaz emeri vizsgálat közben tényleges olvasás nem történt, a résztvevőket csak arra kérték, hogy csukott szemmel pihenjenek, az eredmények mégis arról tanúskodnak, hogy az olvasás megváltoztatta az agyi kapcsolatokat, növelte a konnektivitást bizonyos régiók között. Számottevően megnőttek a kapcsolatok a baloldali úgynevezett anguláris gyruszok és a jobboldali temporális gyruszok között. Ebből én annyit értek, hogy ezek a csomópontok olyan régióknak felelnek meg, amelyeket a narratív nyelvi feldolgozással hoznak kapcsolatba. A változások olyan időbeli lefolyást mutattak, amely a regény befejezése után viszonylag gyorsan lecsengett, ugyanakkor az olvasás után több napig fennmaradó hosszú távú hatásokat is találtak a kutatók. Kiderült, hogy az agyunk úgy reagál a történetekre, mintha a saját érzékszerveinken keresztül érzékelnénk azt, amiről olvasunk. Az biztos, hogy az olvasás megmozgatja az intellektusunkat és az érzéseinket is. Ez az egyik legabstraktabb mentális folyamat, mondják a tudósok, hiszen írásjelekből kell dekódolni nyelvi szövegeket, majd megkonstruálni azok jelentését, összekapcsolva saját addigi tapasztalatunkkal és tudásunkkal. Agyi hátterét azok a struktúrák képezik, amelyek a látást, a hallást és a beszélt nyelvet szolgálják. Ezeknek az integrációja, összekötése az idegpályák révén az olvasás tanulás során alakul ki. A könyvek bizonyítottan elősegítik az úgynevezett mély olvasást, azaz a lassú, elmélyült olvasás folyamatát, amely különbözik a felszínes olvasástól. A mély olvasás nem csak a szöveg megértését és az élvezetét fokozza, hanem elősegíti a deduktív gondolkodást, vagy az analógiás készségeket, a kritikai elemzést és a reflexiót is. Ez magyarázhatja, hogy a könyvolvasás miért vezet a szókincs, az érvelés, a koncentráció és a kritikai gondolkodás képességének javulásában. És hogy hogyan tanulunk megolvasni? Laurent Cohen és Stanislav Diani és kollégáik több publikációban is részletezik, hogy az olvasás a szavak vizuális felismeréséért felelős agyterületet fejleszti, ebben a régióban vannak a tárgy és arc felismeréséért felelős idegpályák, amelyeket agyunk újrahasznosít az írás megfejtésére. A gyerek mielőtt megtanulna olvasni, már egy rendkívül kifinomult, beszélt nyelvi feldolgozó mechanizmussal rendelkezik. Az olvasás megtanulása egyszerűen egy új kaput hoz létre a nyelvhez, a hallás helyett a látáson keresztül. Az írni-olvasni tudók és az olvasni nem tudók agyának összehasonlítása azt mutatta, hogy ez a régió, de bizonyos látási és hallási területek és ezek összefüggései is gyökeresen megváltoznak az olvasás tanulás során. Könyvembereink Krekó Péter szociálpszichológus és Fajuna Nóra nyelvész, tudománykommunikációs szakértő.
Majd, ha kifárad az és hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt. Már 1839-ben az áltudományról írt egy verset Vörös Marti Mihály, mi azt jelenti, hogy ezért ez a probléma legalábbis a felvilágosodás óta foglalkoztatja az embereket, sőt, akár visszább is mehetünk, mert Csokonainak is van erről szóló verse. Most pedig megjelent egy tanulmánykötet, amelyben, majd megmondjátok, hogy hány szerző, mert nekem nem sikerült megszámolnom, sok szerző köztük tudósok, illetve az adott témáknak a szakértői járják körül, hogy mi is ez az áltudomány, van-e változás, mondjuk Vörös Marti Mihály kora óta, és egyáltalán mit kezdjünk ezzel a jelenséggel. Vendégeim Fajuna Nóra és Krekó Péter, miről pedig beszélgetni fogunk, az a Sarlatánok kora című könyv. Mielőtt belevágnánk, egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan született ez a könyv. Ugye ketten szerkesztettétek, mind a ketten írtatok is bele, és aztán írtatok egy összegző utószót, egy nagyon bőséges, magyarázó utószót a végére. Mi volt a munkamegosztás, hogy kértétek fel a szerzőket, szóval hogyan készült maga a könyv?
Ugye ez a kötetet a pandémia kezdete után, nem is tudom, egy-két hónappal gondoltuk ki, hogy szükség lehet erre a kötetre, nem csak a pandémiára koncentrál igazából, hogy a pandémia körül kialakult ilyen áltudományokat, tudományellenes összeesküvés elméleteket bőségesen tartalmazó álhír univerzumot tartalmazza ez a kötet, hanem általában az álhír, vagy az áltudományoknak a jelenségét is, ugye egy-egy esetét, hogy a létrejöttének a körülményei, azok a COVID körüli álhírek jelentették, mind a ketten ugye foglalkozunk általában a dezinformáció témájával, és sokat beszélgettünk abban az időszakban ilyen-olyan esetekről, és ez szülte ezt a kötetet. A munkamegosztást tekintve, hát 17, velünk együtt 17 szerzője van a kötetnek. Mindannyian, ahogy te is elmondtad, Krisztián, ugye nagyon elismert hazai szaktekintélyek a különböző területekről, társadalom, természettudományok területéről. Ez is volt a koncepciója a kötetnek, hogy annyi féleképpen meg lehet közelíteni az áltudománynak a jelenségét általában, és a különböző áltudományos eseteket, ezeket, hogy valahogy teremtsük meg azt a közös platformot a természettudományok és társadalomtudományok egyes képviselőinek, hogy a különböző módszertani, elméleti és egyéb amúgy szakmai háttereket félretéve azért megtaláljuk a közös pontokat, ami egy kötetbe tudja szervezni ezeket a különböző megközelítéseket.
És hogy kértétek fel a szerzőket? Vagy volt-e valami brief, hogy mennyit írjanak, miről írjanak? Mert meglepően egységes azért, hogy nagyon különböző szerzők írtak. Tehát, hogy itt volt-e, érzékelek valamiféle szerkesztői szigort a háttérben?
Hát ennek nagyon örülünk, hogy ezt te észrevetted. Ezt még itt senki nem említette, vagy szúrtak. Igen, 27 ezer karakterben maximáltuk egyébként irodalmi edzékkel együtt a fejezetek terjedelmét, és ez ettől csak minimálisan térnek el egyébként a fejezetek, amikor volt egy hosszabb fejezet, Zemplén Gáboré, akkor úgy döntöttünk, hogy ezt inkább ketté szedjük egész egyszerűen azért, mert hogy túl értékes volt ahhoz, hogy levágjuk nagyjából a felét, de viszont így meg kiválóan illeszkedett a két pontján a könyvnek a koncepcióhoz. Hát részben telefonon, részben e-mailben kértük fel a szerzőinket, és ami nekünk egy nagyon kedvező tapasztalat volt, hogy mindenki rögtön igent mondott, amit mi alapvetően annak tulajdonítottunk, hogy nagyon fontos ez a téma, és azzal együtt, hogy született mondjuk az utóbbi másfél évtizedben azért több hazai munka ebben a témában, de olyan, ami szélesebb közönséget próbálna megszólaltatni, és alapvetően a nem tudományos közösséghez is próbál szólni, olyan viszonylag kevés, és amit még próbáltunk, majd az olvasó eldönti, hogy mekkora sikerrel a szerkesztés során érvényesíteni, az, hogy a szöveg az közérthető legyen olyanok számára is, akik az adott tudomány területnek nem szakértői, már csak azért is, ugyebár, mert mi magunk sem vagyunk minden olyan tudomány területnek szakértői, amely megjelenik a kötetben, köztük a csillagászat, köztük a virológia, köztük mondjuk a placebóval kapcsolatos ilyen pszichológiai és neurobiológiai kutatások. Tehát, hogy széles spektrumot tekint, tehát eléggé ez a könyv tudományosan, és valóban ez volt a cél, ahogy Nóra mondta is, egy kicsit úgy éreztük, hogy a pandémia kapcsán egy olyan diffúz tudományellenes és tudományszkeptikus álláspont alakult ki, nem csak Magyarországon, szerte a világban, ami nem csak a természettudományos szemben, hanem általában a tudományos világnézettel és ismeretszerzéssel szemben megfogalmazódott, és nem azt mondom, hogy egy egységfrontot szerettünk volna létrehozni, mert egyébként, hogyha valaki olvassa a könyvet, akkor láthatja, hogy elég széles az a tudomány szemléleti hozzáállása, hogy az egyes szerzők közelítenek a témához, de mégiscsak valahogy egy platformra terelni ezeket a különböző megközelítéseket, azért, mert azt gondoljuk, hogy most talán olyan időt élünk, amikor erre szükség van, inkább arra, mint hogy a különböző tudományterületek képviselői háborúzzanak azon, hogy ki képvisel áltudományt, mert ugyebár ez sem ismeretlen magától, a tudomány világától sem.
Nyilván, hogy a pandémia az egy fontos apropó volt, meg jól tetten a tetérne a jelenséget, de hát neked az előző könyved az árhírekről szólt. Bizonyos értelemben ez egy természetes folytatás. Tulajdonképpen pandémia nélkül is belevágtatok volna, hiszen mondhatom, hogy ez egy lépcső, ugyanannak a kérdéskörnek a két végéről van szó, vagy ezt egyértelműen a pandémia hozta össze?
Bizonyos szempontból a könyvem természetes folytatása, illetve nekem van egy bolyai kutatásom, amit már a pandémia előtt megkezdtem, és ez az áltudományokkal kapcsolatos. Ugyanakkor én egyedül nem mertem volna egy ilyen kötet szerkesztésébe belevágni, egész egyszerűen azért, mert én az áltudományoknak a területén újoncnak számítok. Nóra a téma szakirodalmát jobban régebb óta is behatóbban ismeri, és két különböző szempontot tudtunk érvényesíteni, mert én alapvetően egy pszichológiai, szociálpszichológiai tudást hoztam bele, ő egyrészt az áltudományokkal kapcsolatos szakirodalmi ismeretét, másrészt egy nyelvészeti megközelítést. Ez a szerkesztői munka meg az ötletelés során kifejezetten jól jött ez a szemléletbeli különbség.
És hogyha már megkerülhetetlen a pandémia kérdés, akkor elindulhatunk onnan is, hogy szerintetek jól vizsgázott a tudomány a pandémia alatt?
Szerintem jól. Az egy másik kérdés, hogy a tudomány kommunikáció az jól vizsgázott-e, de a tudomány az, hogy milyen gyorsan tudtak reagálni a helyzetre a tudományos kutatások területén, és itt nem csak az orvostudományi szempontokat érdemes kiemelni, hanem a társadalomtudományi szempontokat is, mert azon a fronton is azért nagyon gyorsan, tehát amint voltak elérhető adatok, meg elérhető információk, úgy globálisan beindultak azok a vizsgálatok, amik nézték a pandémiának a gazdasági hatásait, társadalmi hatásait, politikai környezetét, kommunikációs környezetét és egyebek, tehát a társadalom és humántudományok is azt gondolom, hogy jól vizsgáztak, és a természettudományok is, hiszen ő nyilván az oltásoknak az előállítása az nem egy kis munka. Az, hogy a tudomány kommunikáció az jól vizsgázott-e, az már egy következő kérdés, és egyébként egy nagyon fontos kérdés, mert ugye tehát a nyilvánosságnak nincs azért olyan rálátása a tudománynak a működésére, csak ugye az látszódik, amit a tudomány maga kommunikál, vagy mondjuk a sajtó és a média kommunikál a tudományról, vagy egyéb aktorok kommunikálnak tudományos ismeretekről, és ez egy kommunikációs szempontból egy nagyon komplex helyzet volt az egész pandémia, hiszen itt nem csak az volt fontos kommunikálni, hogy hol tartanak a tudományos fejlesztés, itt ugyanúgy egészségkommunikáció, politikai kommunikáció is zajlott, és ez az egész kommunikációs bonyolultság is vezetett egyébként oda, hogy nagyon sok egymásnak ellentmondó információ és nagyon sok különböző információval is lehetett találkozni a nyilvánosságban, úgyhogy valahol eleve kódolt volt az, hogy egy olyan dezinformációs univerzum is kialakul, ami aztán ugye a vizsgálat tárgyává válhat, és a kötetben ezzel is sokat foglalkozunk, ez még kicsit az előző kérdéshez is kapcsolódik, hogy köztünk mondjuk a munkamegosztás, vagy a témák megosztásában volt egy olyan összefonódás, mint a vizsgálatban, ahol azt láttuk, hogy itt nem csak áltudományos jelenségekről van szó, hanem a tudományt érintő összeesküvés elméletekről is, ami pedig ugye a Péternek az előző kötetének is a témája, és ilyen szempontból egyébként lehet egyfajta folytatásként tekinteni. Úgyhogy ezek is összefonódtak a különböző vizsgálati szempontjaink, a különböző tudományterületek, ahol mi ketten is működünk, és maga a vizsgálattárgya is nagyon-nagyon diffúz volt, és ezért is igényelte azt, hogy ne két ember írjon erről a témáról, hanem szólítsunk meg mindenkit, aki valamilyen szempontból, de foglalkozik vagy az áltudományokkal, vagy általában a dezinformációnak a jelenségével.
Igen, tegyük hozzá, hogy még vannak hazai szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, és még tudtunk volna mit rakni ebbe a kötetbe, nem érezzük azt, hogy ez egy teljesen kimerítettük volna a jelenséget, de tényleg igyekeztünk viszonylag sok irányból rátekinteni az áltudományosságnak a nagyon diffúz jelenségével, és ahogy említett Krisztián az elején meg a végén, ezek a keretező írások, ezek azt a célt is szolgálják, hogy próbáljunk ennek a tényleg nagyon nehezen megragadható, és a kontúrjaiban nehezen kirajzolható jelenségvilágnak valamiféle szemléleti struktúrát adni. Amit itt még Nórához kapcsolódva fontosnak tartok elmondani a kérdésedre válaszul, Krisztián, hogy azért mi igyekeztünk nem egy fekete-fehér képet festeni itt a tudományról. Tehát, hogy azért aki ezt a kötetet végigolvassa, azért azzal a benyomással állhat fel, hogy itt nem arról van szó, hogy a tudományt túl idealizáló kötetet akartunk írni, ami abból indul ki, hogy a tudósok mindig mindenkor tökéletes döntést hoznak, a tudomány az nem változtat az álláspontján, tökéletes úgy, ahogy van, mentes az emberi hibáktól. A tudomány nem ilyen. És hogy a tudomány intézmény rendszerének és természetének természetesen minden hibája előjött egyébként a járvány kezés, és különösen én azt mondanám, hogy az ezzel kapcsolatos kommunikáció kapcsán, ahol ugyebár tegyük hozzá, hogy összefonódtak, de Nóra már utalt a kommunikációs, a politikai és egyébként a tudományos szempontok, tehát hogy nem biztos, hogy mindig ugyanabba volt érdekelt mondjuk egy egyetemen kutató tudós, mint a nyilvános tudománykommunikátor, akinek a kormányzati megbízatása az, hogy bizonyos típusú üzenetet, általában a közvélemény megnyugtatását szolgáló üzenetet küldjön a nyilvánosság felé, vagy mondjuk taktikai szempontokat érvényesítsen, és a könyvünkben is említjük például azt az esetet, ami például a vírusszkeptikusoknak az egyik ilyen fontos hivatkozási pontjává vált, amikor a WHO például kezdeti időszakban ugyebár arra szólította fel az embereket, hogy ne hordjanak maszkot, és aztán utána módosított ezen az álláspontján. Nyilván lehetnek olyan pontok, ahol a vírus, ahol az oltásokkal kapcsolatos kommunikáció is kritizálható, mert az oltás az nem úgy ad 100%-os védelmet, ahogy a kezdetben a kommunikáció sugallhatta. De összesen a tudomány maga, hogyha megnézzük azt, hogy maguk például a vakcinák milyen kiválóan vizsgáztak, abban egyébként, hogy a nagyon súlyos fertőzésektől és a halálozásoktól nagy valószínűséggel megóvják azokat, akik beoltatták magukat, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy diadal. Az, hogy a közvéleményben ez így csapódott le, ez már egy sokkal komolyabb kérdés egyébként.
És ez azért is egy komoly kérdés, mert szerintem alapvetően változott, vagy hát nem tudom, majd ezt utólag kell megmérni, de a tudomány megbízhatóságában való hit szerintem. Pont azért, amiről beszéltetek is, hogy a tudomány kommunikációján keresztül valami tör, illetve az is lehetséges, hogy nem pusztán csak kommunikációról van szó, hanem mint hogy minden, nagyon sok területen látjuk, hogy az a konszenzus, ami a felvilágosodás óta a tudományt övezte, hogy bizonyos értelemben a vallás helyébe lépő bizonyosságot hoz, az annyi mindennel, ami szintén a felvilágosodással jött, és most már bizonytalanná vált, itt is éppenséggel együtt a pandémiával lehetett érezni, hogy hát ha nem tudom, hogy ki a tudós, bárki lehet tudós. Ugye nagyon sok olyan nyilatkozó volt az egész világban, és több tanulmány foglalkozik vele, nek alapján az egyszerű tévénéző vagy hírkövető bárkire gondolhatta azt, hogy tudós. Tehát ma már a közösségi médiában mindenki mondhatja magáról tudós, és mind a két oldalon a vírus szkeptikusoknál is, meg elméletileg akik az oltás mellett voltak is, hát volt, akinél nehéz lett volna eldönteni, hogy ő szakértője annak a területnek, fehér köpenyben megszólaltak különböző emberek. És azt hiszem, hogy ez összességében azért ártott a tudomány presztízsének. Ti ezt tapasztaltátok, vagy még túl korán van ennek a kérdésnek kapcsán levonni bármilyen tanulságot?
Voltak egyébként időközben is kijött az Euróbarométer kutatás, ami mondjuk Magyarország vonatkozásában a tudományba vetett hit, nem hit, tudományba vetett bizalom, vagy a tudomány iránti nyilvános bizalomnak a csökkenését, a csökkenéséről nem számolt be jelentősen, tehát hogy ez már egy másik kérdés, hogy ez ténylegesen a tudományra irányul-e, mert azért, ha megnézzük azokat ha már most megragadtunk így a pandémia kapcsán, de azért ez más esetben is elmondható, tehát azokat az álszakértőket, vagy azokat a szakértőket, vagy azokat a karaktereket, akik magukat szakértőnek, és nem csak szakértőnek, hanem tudományos szakértőnek állítják be egy adott téma esetében, ott azért a kommunikáció, a retorikájuknak egy szelete, ami arra irányul, hogy a tudománynak a tekintélyét igyekszik aláásni, másfelől viszont pont a tudománynak a tekintélyével él vissza, vagy a fehér köpeny az ugye szimbolikusan a tudományos tekintélyt hivatott reprezentálni, legalábbis ami a természettudományokat illeti, ott mindenképpen ugye ez a sztereotíp kép, hogy fehér köpeny, és nem véletlenül veszik föl, és ilyen formán azért mondhatjuk, hogy ez a tekintély, ez még él, hiszen ezzel vissza is lehet élni, és ez még ugyanúgy a bizalmat táplálja, az már egy másik kérdés, hogy ez igazából kinek a malmára hajtja a vizet, úgyhogy én azt gondolom, hogy a bizalom az nem feltétlenül csökkent, inkább az a kérdés, és ez nagyon jó, hogy behoztad, hogy a médiának, és nem csak a közösségi médiának, hanem az egész új médiának, mint terminus, az milyen változásokat hozott abban, hogy hogyan, kik kommunikálnak, kik kommunikálhatnak, hogyan kommunikálhatnak, milyen szerepet vehetnek föl magukra, és hogy mennyire elmosódik egyébként a határa a hivatásos kommunikátorok és a laikusok, és ugyanígy a tudományos kommunikátorok, vagy a tudományt kommunikáló orgánumok és a laikusok között. És ugye az sem egy evidencia, hogy a tudományt az csak a tudósok kommunikálják, és ugye itt meg már ez is egy következő kérdés, hogy mondjuk a médiának és a sajtónak legyen az hagyományos, vagy legyen az egy újnak mondott működésmód, annak egyébként mi a szerepe abban, hogy például megtalálja azokat a hiteles szakértőket, akik tényleg tudnak megbízható információt mondani az adott témában, mert tehát nem elég mondjuk megtalálni a releváns területet egy adott témához, mert a tudomány is annyira szét van már tagozódva, hogy lehet, hogy valaki mondjuk biológus, vagy az orvostudomány területén szerezte a végzettségét, de az nem jelenti azt, hogy a orvostudomány minden egyes kérdéséhez hozzá tud szólni relevánsan.
Nekem a legnagyobb problémám az volt, ez tudománykommunikációs kérdés, hogy a vírushoz értő tudósok kerültek nyilvánvalóan az érdeklődés homlokterébe, akik egy csomó minden kérdéshez nyilvánvalóan nem értenek, még a járványhoz sem értenek elsősorban, ez egy nagyon összetett dolog a járványtan, mert társadalomtudósoktól kezdve mindenféle egyéb matematikai, jogi, közgazdasági tudás is kell hozzá, de ezektől az emberektől várta el a média, hogy mondjanak valamit arról, amihez egyébként nem értenek, meg hát lettek olyan hivatásos nyilatkozók, akik valamilyen tudományterületen bizonyára kiválóak, de más kérdésekben is hát orákulomként működtek. A te tanulmányodban van ez a mondat, amit most tulajdonképpen elmondtál, hogy az áltudomány képviselői egyszerre építik fel a tudományt kritizáló érvrendszert, és ezzel párhuzamosan igyekeznek a tudományosság látszatát kelteni. Csak hogy ezt igazából a többi tudós is csinálja, akik megkérdőjeleznek valamit, és egyébként felkent tudósok, hát azok is valami ilyesmit csinálnak, tehát ezzel a meghatározással Semmelweis is sarlatán, hiszen a saját korában annak tartották. Tehát, hogy nincs-e itt egy definíciós probléma, amit a tudományos kommunikáció követője, aminek alapján eldöntheti, hogy akkor itt most egy sarlatánról beszélünk, vagy egy tudós, aki éppenséggel most forradalmasít valamit.
Ez azért egyben nehéz, és egy nagyon jó kérdés is, mert azért itt van egy olyan definíciós különbség is, hogy mit jelent a kritika, meg mit jelent mondjuk a szkepszis, hogy azért van különbség a tudományellenes összeesküvés elméletekben megjelenő szkepszis és a tudományos szkepszis között. Tehát azért az egy tudományos kérdésfeltevés, vagy egy kutatási kérdés, vagy egy hipotézis azért nagyon más jellegű gondolkodási logikát követel, illetve más a megfigyelési előzménye az adott jelenségnek, mielőtt megfogalmazódik a kérdés, mint a összeesküvés elméletekben föltett, vagy megfogalmazódó kritikai észrevételek azzal kapcsolatban, hogy Bill Gates becsippel minket azért, hogy biorobotokká váljunk. Tehát, hogy azért nagy különbség van kérdésfeltevés és kérdésfeltevés között.
Igen, de pont az egyértelmű hülyességet, azt szerintem az emberek többsége elég könnyen azonosítja, ezt az alusisakos világot, azt egy kisebbségen kívül mindenki fölismeri. De hát pont az volt a probléma szerintem ebben az időszakban, hogy a UFO hívő, az alusisakos, meg az aura gyógyító, az sokszor egy kategóriába került a mondjuk egy karantén szkeptikus, aki elfogadja, hogy járvány van, meg még azt is, hogy oltani kell, csak éppen a karantén megoldásokkal volt baja. Azért a média nagyon könnyen odacsapta őt is. Tehát, hogy ezeket a határokat éppenséggel nem megerősítette, hanem erodálta valószínűleg a tudománykommunikáció, meg a politikai kommunikációnak az összemosódása.
Azért azt mi a könyvben elég egyértelművé tesszük, és ezért is szólaltatunk meg nagyon sokféle szakembert. Tehát például csak kifejezetten, hogyha a vírus kérdéséről van szó, akkor például Kemenesi Gábor, aki önmagában a témához mind szakember is ért, de tudománykommunikátor is volt, vele készítettünk egy interjút, ahol egyébként ő pontosan azt húzta alá, és ez a korábbi gondolatothoz kapcsolódik, hogy ezek olyan komplex helyzetek, amiben a természettudósoknak és a társadalomtudósoknak, meg a különböző tudások képviselőinek igenis együtt kell működnie, mert senkinek a kezében nincs meg az összes tudás, amivel egy ilyen helyzetet meg lehet oldani, és van egy csomó bizonytalanság, és ezekről a bizonytalanságokról beszélni kell, amikor nem tudjuk, hogy mi a helyzet, vagy nem egyértelműek az adatok, vagy vannak ellentmondásosak, akkor ezt egyébként egy korrekt tudósnak el kell mondani, ahol nincs bizonyosság, oda nem szabad bizonyosságot vetíteni, mert utána kiderül, hogy
ez
nem
igaz. És itt szembe került a politikai kommunikáció, ahol meg egyértelmű dolgokat kell mondani egy járvány kapcsán.
Pontosan, és egy bináris logikába szorul be, de ha a tudomány átvesz a politikai kommunikációnak a fekete-fehér logikáját, és a doktrinér egy üzenetet súlykó logikáját, akkor szerintem probléma van, mert a tudománynak nem ez a természet.
És hát volt is bőven belőle probléma.
Igen, ez teljesen igaz. Az ugyanakkor szerintem itt fontos, egyrészt amit Nóra mondott, hogy a tudomány által képviselt szkepszis az egy szervezett és logikai és módszertani keretek által azért beszűkített szkepszis, ami az a helyzet, hogy amit ugyebár azért a tudományos eredmények, amelyek körbevesznek minket, és amelynek felhasználói vagyunk minden napi szinten, bizonyos szinten igazolnak. Ez nem jelenti azt, hogy ettől ne lennének aktuális tudományos kérdésekbe viták tudósok között is, és a tudomány az mindig ilyen is marad, és ilyen is kell, hogy maradjon. Ugyebár a tudománytól sem idegenek a viták, az egyetlen értések, és a tudomány is sem lineárisan épül fel. Hát van, amikor a tegnapi tudásunkat árnyalja, vagy felülírja egy új tudományos ismeret, és ezekről beszélni is kell. Ugyanakkor azt én nem gondolom, hogy csak is kizárólag a tudománnyal kapcsolatos problémás kommunikációnak lehetne betudni azt, hogy egyébként a tudomány szkepszis erősödött, és nagyon lényeges azt szerintem, amit mondtál, hogy nem, persze nem gondoljuk, hogy mindenki alufóliasakos, aki a lezárások ellen érvel, sőt, az amellett sokszor szoktunk érvelni, és a könyvbe is írjuk, hogy egyébként a lezárás folytatott vita, az külön lehet választani a vírusról szóló vitát.
Most készült Németországban egy ilyen tudományos utánkövetés, egyébként nem is tudok más országot, ha ezt megcsinálták, egy 18 tudósból, nagyon különböző tudományok ágak képviselőiből álló grémium, felét a kormány kérte föl, felét a parlament, megnézte, hogy mi volt az, ami használt karanténintézkedések közül, meg mi az, ami nem. Ez nyilvánvalóan menet közben nem ment, hanem ott hát eldöntötték, hogy mi a konszenzus, és azt tüzelvassal végigvitték, főleg Németországon, meg egy-két nyugati országon ezt láttuk. És most pedig utólag kiderül, hogy volt jó döntések, meg rossz döntések. Ezt menet közben a tudománynak kellett volna megmondania, csak egy valószínűleg egy járvány közben nem ez a logika működik.
Igen, és hogy nincsen olyan tudományterület, ami mindenre rálát. És nagyon fontos az, hogy egy tudományban egy ilyen társadalmi válsághelyzetben, vagy egy közegészségügyi válsághelyzetben nem emelhetünk ki egy szakmát, hogy egy szakmának a képviselő, hogy mondják meg, hogy mit kell csinálni. És valóban nem a virológusoknak kell egyedül dönteni, és a politikusoknak is sem csak a virológusok szempontjait kell figyelembe venniük, viszont azt szerint, és persze sok olyan döntés volt, ami valószínűleg nem volt úgy helyes. Ezeket utólag meg kell vizsgálni, le kell vonni a tanulságokat, és ezt nyitott vitába kell megtenni. Viszont az szerintem azért itt lényeges, hogy az a kritika, amit itt éri azért a tudós közösséget nagyon gyakran, az egy szervezet, és a tudomány, tehát hogy az áltudomány fogalma ugyebár azt implikálja, hogy van, akik anyagilag abban érdekeltek, hogy lerombolják a hagyományos tudomány tekintét, egész egyszerűen azért, mert a saját termékeiket is szeretnék előadni, vagy valamiféle alternatív valóságot.
Erről majd mindenképpen beszéljünk az anyagi érdekeltség kérdéséről.
És hogy ezért nem, ne tekintsük csak úgy ezt, mint a tudomány, meg a tudománykommunikáció tényleges problémáira adott adekvát válasz, hanem igenis ez egy szervezett válasz, sokszor politikai, sokszor gazdasági érdekeket követ, és nagyon sokszor ugyebár, és itt jön a probléma, összemosodik ez a két szempont. Tehát, hogyha lehet a lezárásokat kritizálni, csak nagyon sokszor azt lehetett tapasztalni, hogy akik a lezárásokat kritizálják, azok egy idő után elkezdik az oltásokat is, meg megkérdőjelezni azt, hogy egyébként a vírus létezik-e, vagy mennyire súlyos, és szerintem ezek a kérdések külön választhatók, logikailag elkülönítik.
Igen, de egy kicsit az történik persze, hogy mondjuk egy karanténszkeptikus bele is nyomódik aztán ebben, mert hiszen rögtön azt mondták neki, hogy akkor te is ugyanolyan vagy. Kicsit ellépve a járványtól, azért ugyanez megjelenik a többi áltudomány megkülönböztethetőségében is, hogy hol a határ? Igazából ez a kérdés, és nem mindig adott nekem választ, és lehet, hogy nem is tud ez a kötet erre, hogy az nyilvánvaló, hogy a kézrátétel, meg az emlékező vízmolekula, meg a sarlatánság. De akkor szó van a könyvben a kácium szerepéről, ami ugye Magyarországon évtizedekig egy ilyen orákulum volt, hogy meg vagy fázva, akkor káciumot kell inni, és ma már tudjuk, hogy semmi értelme nem volt. De azért ezt érezzük, hogy ez inkább egy tévedés, és nem úgy sarlatánság, mint a kézrátétel. Meg Magyarországon abban is konszenzus van, hogy felfázol, hogyha a hideg kövön ülsz, Amerikában pedig kiröhögnek. Most akkor áltudományról van szó, vagy inkább valami másról? De az is érezhető, hogy itt azért vannak különbségek. Azt tudjuk, hogy a horoszkóp hülyeség, de közben nagyon sokan mondják, hogy a generációkutatás az nem tudomány. Vagy azt mondják, hogy a transzgenerációs pszichológia hülyeség, sarlatánság, erről írnak cikkek. Szóval, hogy hol a határ? Erre van-e valami módszertan, vagy van-e valami javaslatotok, hogy hogyan közelítse meg ezt egy naív befogadó?
Válasz az nincs. Szempontok vannak, és azért mondom ezt ennyire kategorikusan ki, mert tehát van ez a demarkáció probléma, ugye a tudomány és az áltudomány és a nem tudomány elhatárolásának a problémája, amivel azért klasszikusan a tudomány filozófia foglalkozik, de nyilván más területeken, tudománytörténet, tudományszociológia, meg úgy van egy úgynevezett science studies terület, ami maga a tudomány, a vizsgálatnak a tárgya, és azért ez ott a legintenzívebben vizsgált kérdéskör, és igazából nincsen, tehát ez egy feloldhatatlan vagy megoldhatatlan kérdésnek tűnik. Az egyetlen lehetséges válasz, vagy most mondjuk a szakirodalomban a konszenzus, hogy ezt nem lehet úgy megmondani, hogy szükséges és elégséges feltétel. Tehát, hogyha ez van, akkor az tuti, hogy áltudomány, vagy tuti, hogy tudomány, hanem azt lehet látni, hogy a különböző esetek között vannak olyan jegyek, olyan jellemzők, amik hasonlóak, de nem feltétlenül kell, hogy azonosak legyenek, tehát a hasonló tulajdonságok szervezik egy fogalomba az egyes eseteket. Most nyilván ez a válasz, pontosan tudom, hogy a nézőket, akik azon gondolkoznak, hogy higgyenek-e a horoszkópoknak, vagy ne, vagy egyéb más kérdés, amikor ő nem tudom, nem kap választ az orvosától, és elkezd gondolkozni alternatívákon, neki ez a válasz, amit az előbb elmondtam, ez nem lesz túlságosan kielégítő. Viszont azért nagyon, tehát a szakirodalom alapján, vagy ilyen szempontból ezt lehet mondani. Én azt gondolom, hogy ez valahogy egy kicsit azért egy ilyen skálán is el lehet helyezni a különböző eseteket, és olyan szempontokat is kell azért mérlegelni, és például a kötetben ebben erre nagy hangsúlyt fektetünk, hogy azért legyünk őszinték, és mi nagyon próbáljuk azt a szerepet nem fölvenni, hogy mert mi soha életünkben nem dőltünk be semminek, meg a tudósok azok minden ilyentől mentesek. Tehát azért mindenkinek vannak olyan dolgok az életében, amikor nem tudományos ismeretei alapján hozott döntéseket, és elolvasott egy horoszkópot, megvette azt a tea keveréket, bevette azt a fogyasztó pirulát, meg nem tudom. Tehát ennek nagyon sok oka van, hogy egyébként miért lesz nem feltétlenül hiteles az az áltudomány, amit éppen mondjuk elhisz valaki, de mindenképpen mondjuk a megbízhatóságnak a látszatát tudja adni, vagy mondjuk egy választ ígér valamilyen kérdésre, vagy egy megoldást kínál egy problémára. Ugye nem véletlenül az egészségügy területén figyelhetően, meg azért a legtöbb ilyen áltudományos esetek, nyilván a csillagászat, egyébként a nyelvtudomány területén, pszichológia, tehát minden tudomány területen vannak azok a kérdések, amik azért az áltudományosságnak a kategóriájába lehet sorolni szakmai szempontból, de az, hogyha azt látjuk, hogy az egészségügyet érintő kérdésekben figyelhető meg a legtöbb felvetődő áltudományos elmélet, vagy egy arra felépített termék, vagy szolgáltatás, az... Tessék?
Azért a nyelvészetben is, mert
hát azért
lehet, hogy
van,
ezt jobban figyelem.
Van, de nyilván azért, mert az ugye tud valamit ad, tehát hogy ez egy annyira mindenkit érint a saját egészsége, hogy ott lehet a legtöbb dolgot egyébként mondjuk eladni, hogyha van egy ilyen gazdasági érdekeltség az áltudomány mögött. Másfelől meg meggyőzni az embereket arról, vagy meggyőződni valamiről, mert az az, ami a leginkább érint, meg az az, amiről egyébként nem valószínű, hogy a legtöbb szakmai tudásunk van, csak mondjuk saját tapasztalatok a saját testünkkel kapcsolatban. És még egy utolsó szempontot behozok, aztán átadom a szót, hogy amiket ugye felsoroltál területek, ott megvan azért az a szempont, amit Péter is már említett, az ilyen tudományháborúskodó szemlélet, amiről azt gondolnánk, hogy már nincsen, de azért még a mai napig megvan a tudomány a világában, hogy azért a tudományon belül is van egy folyamatos verseny és egy folyamatos vita arra nézve, hogy mi az a kérdés, mi az a módszertan, mi az a téma és mi az a terület, ami befogadható a tudománynak a világába. És emögött is azért nagyon sok ok, meg nagyon sok megfontolás van, hogy mi az, amire egyébként rá sütik mondjuk az áltudománynak a bélyegét, akár területen belül, vagy területen kívül is, mert azért arra is van példa, hogy nem a területen belül mondják azt, hogy ez áltudományos, hanem mondjuk egy másik tudományterület kezd el piszkálni egy hozzá nem tartozó tudományterületet. Tehát, hogy erre is van azért példa. Úgyhogy ez nem egy egyszerű kérdés. Egyébként mi nem is vállalkoztunk a kötetben arra, hogy választ adjunk a demarkációnak a kérdésére, viszont több szerző, a Kutrovácz Gábor és Zemplén Gábor is, aki a kutatásaik alapján azért vizsgálta ezt a témát.
Igen, próbáltunk olyan eseteket választani, amelyekről az esettanulmányok szólnak, például mondjuk lúgosítás, lapos föld, vagy éppen igen a hardcore oltásellenesség, stb., amelyek viszonylag tiszta példái, ahol lehet azt is mondani egyrészt, hogy tudjuk, hogy az állítások azok hát nem nagyon a jelenlegi tudásunk alapján nem validak, nem felelnek meg a valóságnak. Másrésztről viszont van érdek a mögött, hogy ezeket a tévhiteket terjesszék, anyagi is, vagy politikai érdek, de valóban vannak ilyen határterületek, és nem minden esetben, tehát valóban van sok tévedés is a tudományban, ez nem kérdés, és sok dolog, amit tegnap még tudománynak tartottunk, azt ma már áltudománynak tartjuk, van fordított irányú fejlődés, úgyhogy ez nagyon, nagyon bonyolult kérdés, erre nyilván azért nem tudunk általános választ adni, mert akkor az azt jelenti, hogy mi minden tudományterületben tökéletesen jól tudjuk azt, hogy mi a jelenlegi ismeret, hát erre igen, tehát hogy erre szerintem senki nem képes, ez csak valami transzcendens lény rendelkezhet ezzel a tudással, viszont hogy két gyors gyakorlati választ adjak a kérdésedre, egyrészt én azt gondolom, hogy hogy ez a felfázás, illetve a kálcium, ezek talán inkább tévedések, mintsem tudatosan terjesztett nézetek, e mögött valószínűleg anyagi érdek kevésbé van, de mondjuk van ehhez hasonló olyan téma, például a vitaminok kérdése, ahol ugyebár van egyrészt tudományos igazolás is, hát gondoljunk mondjuk Szent Györgyi Albert munkáira, de hogy mellette viszont ezt az áltudományok is fel tudják karolni, és például egy nagyon jellegzetes vonása az áltudományos, hát a sarlatánságnak az, hogy vannak olyan szerek, amelyek mindenre jók. És mondjuk amikor a C-vitamint iszonyatos dózisokban, egyébként sokszor COVID és oltás szkeptikus, ilyen orvosi végzettséggel is rendelkező, de hát áltudományos szakemberek, idézőjelben szakemberek javasolják, tehát hogy ugyanúgy javasolják mondjuk a rák ellen, mint ahogy a fejfájás, a depresszió, a nem tudom, a cukorbetegség és minden más ellen, akkor kezdjünk el gyanakodni. Tehát, hogy sajnos varázsszerek nincsenek, a gyömbér sem az, a C-vitamin sem az, a kurkuma sem az, a szóda bikarbóna sem az, a savanyú káposzta sem az. A másik dolog pedig, amikor valaki azt állítja magáról, hogy ő a szemben a tudományos, meg a politikai, meg minden mainstream-mel a tudás egyedüli birtokosa, aki az egyedüli igazmondó, és el akarják hallgattatni, szóval amikor előjön ez az összeesküvés elméleti narratív, akkor szintén gyanakodhatunk arra, hogy itt áltudományról van szó.
Egy kicsit elemelkedve a konkrét példáktól, engem az foglalkoztat, és tulajdonképpen még jobban foglalkoztat, mint elolvastam a könyvet, és nem feltétlenül kaptam rá választ, és nem is biztos, hogy lehet, hogy nem arról van szó, hogy miközben túl azon, hogy volt egy világjárvány, de mégiscsak az van, hogy a világon soha ilyen sokan, ilyen sokáig nem éltek egészségben, mint most. De egyrészt ezt nem szeretjük hallani, másrészt pedig jobban szeretjük, hogy a világ a pusztulásba rohan, és ugyanakkor meg hozzászoktunk ahhoz, már leginkább a nyugati világ, hogy nem érhet minket baj, mert hiszen olyan jó az egészségügy valójában, amit közben szidunk, tehát nem lehetünk súlyos betegek, és ebből a kettőből alakult az ki, hogy egyrészt a politika, másrészt nagyon erősen a média, de némileg a tudomány is azért ilyen világvége hangulatot hozott. Ez ennek talán lehet olyan hatása, hogy kicsit máshogy fogunk tekinteni a tudományra, vagy eleve szkeptikusabb lesz mindenki a tudományos magyarázatokkal szemben.
Ez egy nagyon jó szempont. Hát nyilván az egyik fejezet az kifejezetten erre a motivált tudománytagadás jelenségéről szól, ahol ugyebár amellett érvelünk, hogy az, hogy valaki elfogad egy tudományos ismeretet vagy sem, az nem csak attól függ, hogy milyenek az értelmi képességei, milyen a végzettsége, horribile dictu, hogy milyen a tudományos végzettsége, mert hogyha mondjuk ideológiai szempontból érdekelt abba a világnézete miatt, hogy ne fogadjon el bizonyos eredményeket, mondjuk a globális felmelegedéssel kapcsolatban, akkor szkeptikus lett. De ugyanez a logika értelmezhető úgy is a te kérdésedre, vagy alkalmazható, hogy ha az ember nagyon erős szorongást él át, igen, akkor hajlamos lehet nagyon erősen elutasítani azt az üzenetet. Ugyebár a cigaretta reklámok kapcsán egyébként ez egy kimutatott gyakorlat, a marketing gyakorlat ezt a tudást nem nagyon alkalmazza, hogy amikor ránézek a cigi dobozokra, annak alapján az a benyomásom, de ugyebár lehet egy bumeráng hatása a negatív üzeneteknek, hogyha nagyon félelemkeltő, nagyon szorongáskeltő, akkor kizárjuk a tudatunkból, mert azzal nem tudunk együtt élni, hogy úgyis meghalunk, akár a globális felmelegedés miatt, akár a vírus miatt. Tehát igen, én azt gondolom, hogy ezen a ponton ez a tudomány kommunikációnak van egy ilyen társadalmi felelősség, és ha úgy tetszik, egy pszichológiai felelősség, és ez is azt húzza alá, hogy többet kell beszélgetni így a különböző tudományterületek képviselőinek, mert hogy ezzel az üzenettel senki nem tud mit kezdeni. És például a klímaszorongás, ezzel kapcsolatban már nagyon sok kutatás van, hogy lehet úgy kommunikálni ugyebár a globális felmelegedésre, hogy az üzenet ne az legyen, hogy úgyis meghalunk mind, mert ezzel az üzenettel nem tud az ember mit kezdeni, és akkor, hogyha ez az üzenet, akkor nyilván nem kezdem el szétválogatni a szemetet, mert akkor ahhoz képest, ez az apokaliptikus vízióhoz képest, ez egy elég banális tevékenységnek tűnik.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv. 10 új társadalomtudományi könyvre szeretném fölhívni a Top 10 rovatban a figyelmet. Az első Odette Galor, Az emberiség utazása a modern világ egyenlőtlenségének okai. Ez még csak előrendelhető, a Libri kiadó kiadásában fog megjelenni augusztus vége felé. Ez egy beszámoló arról, hogy milyen kulturális, technológiai és oktatásügyi hatások miatt tudtak kitörni egyes országok a szegénységből. Azt írja a kiadó, hogy aki szerette Yuval Noah Harari Sapiens című könyvét, az ezt a könyvet is szeretni fogja, hogy már csak ezért is kézbe fogom venni. Következő Guld Ádám, a Z generáció média használata, jelenségek, hatások, kockázatok, ez is egy Libri kiadvány idénről. Hát olyan jelenségekre próbál magyarázatot adni, mint a cyberbullying, a sexting, az online ismerkedés, a ghostingolás, a videós lánykérés, a like-függés, a Zoom generáció és a bedrótozottság érzése, szóval olyasmik, amik most nagyon is körülvesznek minket. Következő könyv William von Hippel, a nagy társasugrás, a Corvin adta ki, nem olyan régen. Ez a modern emberi viselkedés evolúciós gyökereinek vizsgálata, tulajdonképpen elég mélyreható és kinyilatkoztató jellegű könyv, nekem már volt a kezemben, ezért is ajánlom. Klaus Melinda és Scharinger Viktória, új generációs platformok és kommunikáció, a Közösségi Média Com nevű kiadó adta ki, a TikTok, a BeReal és olyan szociális média felületeknek a világába kalauzol, amiről én nem is hallottam, Paparazzi, Flive, Mivi, Twitch, Clubhouse vagy éppen az Instagram Reels. Egyszerzőnek két könyvét is ajánlom a következőkben, Tim Marshallról van szó, akinek a Földrajz fogságában című könyve az elmúlt évnek szerintem egy kiváló társadalomtudományi munkája volt. Az első idei könyv az a Földrajz hatalma címet viseli, és a Parkkiadó adta ki. Ebben a könyvben 10 olyan térséget térképez fel a szerző, amelyek ma a nagyhatalmi versengés korában befolyással lesznek, vagy lehetnek nemzetközi politikára, mint Ausztrália, Irán, Szaúd-Arábia, Egyesült Királyság, Száhel-övezet, Etiópia, Spanyolország, és még egy-kettő. Például kiderül, hogy a Száhelben fennálló gondokból miért következik, hogy Európának belátható időn belül újabb menekült válsággal kell majd számolnia. Másik könyve Tim Marshallnak a Falak címet viseli, és természetesen ezt is a Park adta ki. Minden történetnek két oldala van, ahogy minden falnak is, és napjainkban a törzsiség új korában egymás után emelkednek az újabb és újabb barikádok. Szó lesz a könyvben Donald Trump mexikói határa tervezett falának hatásairól, a nagy kínai tűzfalról és minden egyéb hasonló dologról. A következőn egy többszerzős kiadás, Miszli Vecferen, Sümegi István, Szabó Gábor, Szommer Ildikó és Tokai Nagy Erzsébet könyve, Daliás idők, ó, azok a 80-as évek címet viseli, a Kortárs kiadó adta ki. A 80-as évek ellenzéki mozgalmai közül a szakkollégiumok történetét dolgozza fel. Tilo vagy Tylo Schebert? A cím Boston Politics, a kreatív hatalomgyakorlás művészete, és az MCC Press adta ki. Azzal hirdetik, hogy ez a könyv a magyarországi hatalomgyakorlásnak is az egyik, hogy mondjam, user's manualje. Ennek alapján dől el egy csomó minden, már csak ezért is érdemes kézbe venni, nem feltétlenül azért, hogy egyetértsünk vele, hanem hogy megértsük. Számomra hasonló, csak egy másik világnézet irányából Szalai Erzsébet, Lélek és Profitráta című könyve, a baloldali gondolkodó összegyűjtött, az elmúlt években írt esszéinek gyűjteménye ez, kíváncsian fogom ezt is a kezembe venni, és valószínűleg nem fogok vele egyetérteni. Végül pedig Z. Karvalics László szerkesztésében az Infodémiától a Tudás kormányzásig című könyvet ajánlom. A könyv szerint nem kerülhető el, hogy felfedezzük és gondosan körüljárjuk a járványszerűen terjedő, félrevezető információk világát, de azért ezek az események kialakulásában jóval kisebb szerepet játszanak, a figyelmünket érdemes máshova terelni, az előrejelzési képességek alakulása, az adattermelés és az adatforgalom kérdéseire tájékoztatásban vagy a védekezés szervezésben. Szóval aktuális és izgalmas könyv ez is.